Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A vietnámi gazdaság dinamikusan fejlődik. A növekedés a válság éveiben is meghaladta az 5%-ot. A lakosság fele 30 évnél fiatalabb, és egyre bővül a fogyasztás. Szerencsés döntés volt tehát a 90-es években elhalványuló vietnámi magyar kapcsolatokat felélénkíteni, hiszen, mint az a ma befejeződött Magyar-Vietnámi Vegyes Bizottság kétnapos ülésén elhangzott, csak az utóbbi 8 hónapban 26%-kal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom. Ezen belül a magyar export 37%-kal emelkedett, ami több mint 6 millió dolláros magyar többletet jelent. Ráadásul az ülésen újabb projektekről is tárgyaltak a résztvevő felek, így aztán jó tehetség nélkül is további növekedés prognosztizálható a magyar-vietnámi gazdasági kapcsolatokban. Arról pedig, hogy milyen területeken kínálkozik lehetőség a magyar vállalkozások számára Vietnámban, a következő percekben kérdezem vendégemet. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Forintos Róbert, a Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye már többször beszélgettünk Ázsiáról, hiszen mondhatni, hogy évtizedek óta jelen van Ázsiában, ismeri Ázsiát és Vietnámot is. És hát azt gondoltam, hogy ha most a vietnámi magyar gazdasági vegyes bizottság ülése kapcsán elkezdünk beszélgetni Vietnámról, illetve a vietnámi hét kapcsán beszélgetünk Vietnámról, akkor olyan ember kell ide, aki nem csak valamilyen pozíció miatt kapcsolódik egy adott országhoz, hanem van tapasztalata közelről, szagolta már, és jelen van nap mint nap, tehát majd tudunk egy-két olyan érdekességről is beszélni, amiről úgy egyébként a hivatalos kommunikék nem nagyon szoktak szólni. Egy pár szót azért ejtsünk a ma lezárult gazdasági vegyes bizottságról. Miért fontos ez? Mennyiben segíti ez Magyarország keleti nyitását? Kell-e nekünk egyáltalán nyitnunk Vietnám felé?
Azt gondolom, hogy ez a gazdasági vegyes bizottsági ülés, ez hagyományokra is tekint vissza, illetve egy olyan platform kormány és kormány között, ahol nagyon-nagyon jó eszközökkel elő lehet segíteni a két ország közötti gazdasági, kulturális kapcsolatokat. Ennek az ülése zajlott le most Magyarországon, ami a tavaly októberi vietnámi ülésnek a folytatása, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak tárgyalásai, illetve az elmúlt időszak vietnámi magasszintű látogatások mind azt támasztják alá, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai azok erősödnek és nagyon fontossá váltak.
Akkor itt mindjárt helyén valóvá válik az a kérdés, amit itt rögtön az elején föltettem, hogy kell nekünk egyáltalán nyitnunk most Vietnám felé, hiszen ha én visszaemlékszem, Vietnámról mindig szó volt, itt tanultak vietnámiak, én magam is ismertem személyesen itt tanuló vietnámiakat, volt benn nálam olyan vietnámi ember, aki tökéletesen beszél magyarul, pedig már évek óta nem élt itt, csak éppen most Magyarországra jött, és aztán a múltkor valaki azt mesélte, hogy kim volt Vietnámban, és szinte minden második tárgyaló féllel tudott magyarul szót váltani. Szóval a kérdés még mindig az, hogy kell nekünk nyitni Vietnámra, vagy ez csak inkább a régi jó kapcsolatok kiszélesítése és megerősítése?
Ez egy jó kérdés. És akkor egy szófordulattal élnénk, nekünk nem kell nyitni Vietnám felé, hiszen nyitva vagyunk. Tehát oda-vissza nagyon jó az átjárás, pont azért, mert a történelmi múltunkra, vagy a közeli történelmi múltjára való tekintettel, ugye Vietnámmal 63 éve van diplomáciai kapcsolata Magyarországnak, és hát ez nem elhanyagolható tény, hogy közel 4000 vietnámi tanult Magyarországon, akikből nagyon sokan vezető beosztásban dolgoznak, vannak befolyásos emberek Vietnámba, akiknek igenis van kötődésük a mai napig Magyarország irányába. Én magam nagyon sokszor vagyok ugye Vietnámba, sok olyan rendezvényen veszek részt, ahol ezek a Magyarországon tanult vietnámiak jelen vannak, és hát csak egy érdekes példát, Magyar Klub Vietnám, Hanoi, meghívnak egy estére, és megnézzük a Fehér Tenyér című magyar filmet közösen. Pont. Tehát ez is mutatja, hogy a kötődés az nem szűnt meg, és nem csak feltétlenül üzleti, hanem baráti, akár kulturális ez a kapcsolat.
Na most ugye, amikor ezek a vietnámiak itt tanultak, akkoriban Vietnám nem volt túl jó helyzetben. Szüksége volt arra, hogy épüljön, szüksége volt arra, hogy modernizálódjon, és nagy léptekkel utolérje a többieket. Jelenleg mi a helyzet Vietnámban? Ugye azt lehet olvasni, hogy 5-6%-os éves GDP növekedés van. Erre, aki nincs igazából képben, az egyrészt azt gondolhatja, ha mondjuk azzal az előfeltevéssel él, hogy egy nagyon fejletlen országról van szó, hogy hát ez akkor nem is olyan sok, hiszen nagyon mélyről könnyű fölfele jönni, viszont hogyha meg azt gondolja, hogy már ez egy viszonylag fejlett ország, ott 5-6% az nagyon komoly gazdasági fejlődés. Mi az igazság?
Igen, tehát Vietnám egy szegény ország volt, tehát egy 1993-as felmérés szerint, a Világbank felmérése szerint a lakosságnak az 58%-a szegény volt. Ekkor az egyfőre jutó GDP a 100 dollár volt. Már ez a szám olyan mértékben változott, hogy 2012-ben ez az egyfőre jutó GDP, ez 1600 USA dollár, és ez a bizonyos szegénység, ez már 12% alá szorult. Azt gondolom, hogy ha ezeket a számokat összerakjuk azzal, hogy pillanatnyilag is stabilan 5% fölött van a GDP növekedése, akkor elmondható, hogy ez egy gazdaságilag nagyon dinamikusan növekvő piac, nagyon dinamikusan növekvő ország. A Vietnám lakosságának a több mint 50%-a 30 év alatti. A lakosságnak a 90%-a írni-olvasni tudó ember. És ez egyre emelkedik, tehát ez a népesség mind tudásban, mind a vállalkozói kultúrája folyamatosan növekszik. Arról nem is beszélve, hogy ez egy, ugye a 86-os Dojmoj óta egy tervgazdaságból egy úgynevezett szocialista piacgazdaságba átmenő ország. Tehát ahol a fogyasztás elindul, ahol a fogyasztás növekszik, ahol a népesség egyre jobban él, ott bizony van keresnivalója a magyar cégeknek, akik termékeket, szolgáltatásokat tudnak exportálni. Na ezért kell ott lennünk, vagy ezért kell többek között ott lennünk.
És mennyire ismerik, persze egyik oldalról van az a 4000 Magyarországon tanult diák, de úgy általában a piac, mert ugye a piac nem az a 4000 volt diák, hanem az egy országnak a lakossága. Mennyire ismerik a magyar termékeket, és most itt nem arról beszélek, hogy Magyarország, meg hogy annó építettünk ott egy-két fontos dolgot, meg hogy részt vettünk a béketeremtésben, meg vannak azért olyan múltben gyökerező előnyeink, amelyekre szerintem méltán számíthatnánk, de a fogyasztó ugye már másképp ítél. Tehát ő azt mondja, hogy ezt Magyarországon gyártották, van-e olyan pozitív előítéletem, hogy ez jó? Tehát mondjuk, mint az orosz piacon annó a Globus konzerv, vagy a gyümölcslé, ha rá volt írva, hogy magyar, az biztos, hogy jó minőségű.
Abszolút, igen. Én amikor 92-ben kezdtem a vietnámi piacon, akkor a magyar termékek országimidzs szempontjából a harmadik helyen álltak. Ami nem kis dolog, én azt gondolom, az első kettő ország, az Egyesült Államok, illetve Franciaország után Magyarország számított. Ugye nagyon ismertek a magyar gyógyszerek, az élelmiszerek, illetve technológiai tudásukat is elismerték. Na most én azt gondolom, hogy az évek során sajnos sikerült egy kicsit a fürdővízzel a gyereket kiöntenünk, ugye változott a világ, nem eleget foglalkoztunk ezzel a térséggel, ez mára visszaszorult, számot nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy ennek a keleti nyitás politikájának talán pont ez a legnagyobb jelentősége, hogy ismét komoly hangsúlyt fektetünk ezekre a piacokra, ahol ott vagyunk, nyitottak felénk, nyitottak az irányunkba, és ezeket a magyar termékeket, magyar technológiákat a mai napon vissza tudjuk emelni, vagy az elkövetkező években vissza tudjuk emelni arra a szintre, ha nem is a harmadik helyre, de az elsők közé tudjuk emelni a magyarokat Vietnámba.
Melyek azok a termékek, illetve melyek azok a magyar tudások, amelyekre különösen kíváncsi Vietnám, amire igazán vevők lennének? Ha mondjuk Afrikáról beszélünk, vagy más harmadik világbeli területekről, akkor előjönnek mindig ezek a már-már közhelyes magyar tudások, a mezőgazdaság, a szénhidrogén kitermeléssel kapcsolatos tudás, az oktatás, az orvosi képzés, és hát ugye a vízgazdálkodás és a környezetvédelem. Ezek érdeklik a vietnámiakat, vagy pedig ezen túlmenően is van mit keresnünk Vietnámban?
Ezeket, amiket felsorolt, én ezek közül gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindegyikre van igény, illetve mindegyikben van ráció, sőt erről folytak a tárgyalások a mai nap folyamán is. Én azt gondolom, hogy a magyar egészségügyből, a magyar egészségügyi oktatás, képzés, illetve a ugye nagy hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszerexportot csak erősíteni lehet az elkövetkező időszakban. A környezetvédelem, környezetipar, ezen belül a vízgazdálkodás, ugye ott büszkén elmondhatjuk magukról, hogy magyar cégek elkezdtek dolgozni Vietnámba, és a idei év folyamán el is indult két komoly beruházás, az egyik beruházás az egy 100 000 lakosú településnek a vízellátását fogja megoldani. Ez egy olyan projekt, ami már most új projekteket hozott a felszínre, ezek is a nap folyamán tárgyalási téma volt, és nagyon bízunk benne, hogy a nagyon közeli jövőbe ezek az új projektek ismét megrendeléseket hoznak magyar cégek számára. Ugye az ismert tény, hogy a világban a víz mindenhol probléma.
És ráadásul Vietnám elég érdekes helyzetben van. Ugye, ha a híradókat nézzük, Vietnámban víz az van bőven. Csak éppen iható víz, ha jól tudom, az van kevés.
Hát igen, Vietnámban van víz bőven, főleg most ugye a tájfun, ami ugye Fülöp-szigeteket érinti a legjobban, de ez a tájfun, ez áttér Vietnámba, Vietnám középső részén nagyon komoly károkat okozott, és hát ugye ez az egyszerre lezúduló vízmennyiség, ez ugyan van, de ez inkább kárt okoz, mint hogy hasznosítható legyen. Sajnos a vízgazdálkodás az ennél bonyolultabb kérdés, és akkor, hogyha egy kicsit kitérhetek, vagy erről részletesebben beszélhetek, ugye Vietnámban 2006-ban kihoztak egy központi stratégiai intézkedést a vietnámi lakosság vízellátására vonatkozólag. Ebbe az szerepel, hogy 60%-ról 80%-ra kell a lakosság tiszta vízhez való jutását megoldani. Na most önmagában ez a kérdés így nagyon egyszerűnek tűnik, el kell kezdeni víztisztító műveket építeni, és kész.
Ne felejts a szavát, hogy számokat is mondjunk. A 80% és a 60% között számszerűleg mekkora a különbség, tehát ez hány millió embert érint?
Hát a Vietnám lakossága pillanatnyilag 90 millió ember, ennek a 20%-a, ez 18 millió ember, bárhogy is számolok, matekból nem voltam sose túl erős. Tehát ekkora az a populáció, akinek a vízellátását meg kell adani. Igen ám, de ugye nem elég víztisztító műveket építeni, azokat üzemeltetni kell, azokat valamilyen közös központi irányítással kell megoldani, hogy azok egységesen működjenek, meglegyen a belső szabályzó rendszere. Amit én tudok, és ez is belekerült a tárgyalási jegyzőkönyvekbe, hogy erre komoly igény van, hogy ebben magyar cégek aktívan részt vegyenek, olyan magyar cégek, akik ebből a tudásukkal tudják segíteni az egységes vízügyi rendszer felépítését.
Tehát akkor ez egyrésztről jelent effektív építést, víztisztítókat, vízműveket, illetve jelent menedzsment tudást és olyan képzési pontokat, ahol a helyi munkaerőt meg lehet tanítani arra, hogy ezt hosszú távon fenntarthatóan és továbbfejleszthetően működtessék.
Így igaz, így igaz. Tehát az elmúlt években már sokat dolgoztak magyar cégek azon, hogy ezt a felmérést megcsinálják, ezt az igényt megvizsgálják, hogy hol vannak problémák. Sajnos nagyon sok olyan víztisztító művel találkoztunk, ahol elvileg föl van építve a mű, de nem működik. Tehát valójában nem látja el a funkcióját kellőképpen.
Ugye a világ jelentős részén bizony nagyon nagy igény lenne, vagy van az ilyen típusú beruházásokra. Egy vállalkozó szempontjából viszont mindig az a fontos, hogy miből. Mert hogy a vállalkozónak ezt meg kell, hogy érje, hogy ő dolgozik ezen. Vietnámban mennyire van erre fizetőképes kereslet? Mennyire van erre állami pénz? Illetve milyen konstrukciókkal finanszírozza ezt a vietnámi megrendelő?
Ugye a két ország között nem titok, az elmúlt években aláírásra került egy úgynevezett kötöttségi hitelprogram, ami kifejezetten azt célozza, hogy a vietnámi kormány által előterjesztett iparágokban, pontosabban vietnámi kormány által meghatározott tevékenységi körökbe fejlesztést végezzenek magyar cégek. Erre a magyar kormány egy nagyon kedvező hitelezési konstrukciót biztosít a vietnámi kormány részére. Ezek a projektek, ezeket tekintsük pilot projekteknek, ami azt jelenti, hogy megint csak magyar cégek visszakerültek a vietnámi piacra, a vietnámi színpadra, de mind ahogy az előbb említettem, ezek a projektek, ezek már most generáltak újabb és újabb projekteket, ami kevésbé segélyjellegű, inkább piaci irányba mozdítja el. Arról nem beszélve, hogy ezek a projektek, ezek úgy működnek, hogy itt a magyar beruházónak jelentős rész magyar terméket kell, magyar technológiát kell a piacon eladnia. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ez miért jó a magyar cégeknek, azért jó, mert ez munkahelyet teremt, Magyarországon adóbevételt jelent, és ez újabb és újabb megrendeléseket tud generálni.
Hát igen, a kötött segélyhitel az alapvetően az egyik legjobb export ösztönző történet, úgyhogy közben még azt mondhatjuk magunkról, hogy mi segítettünk.
Igen, de ahogy említettem, ne feledkezzünk meg arról, hogy újabb konstrukciókkal is előállt a magyar fél, nem titok, az Exim Banknak van egy nagyon kedvező kamatozású hitele, amit tud biztosítani ilyen beruházások részére, és arról folynak a tárgyalások, hogy ezek a jövőben létrejövő beruházások ilyen úgynevezett kedvezményes CIR kamatozású hitellel legyenek finanszírozva.
itt ugye nagyon leragadtunk a víznél, miközben van egy csomó olyan más tudás, lehetőség, ami biztos, hogy izgalmas vietnámi összefüggésben. Elhangzott itt az egészségügytől, a mezőgazdaságon át, a mostanában Magyarországon egyre fontosabbá váló számítástechnika is. Egy-egy mondattal. Ezen a téren milyen lehetőségek vannak, illetve vannak-e már kész projektek?
Igen, tehát ahogy az előbb felsoroltuk, tehát egészségügy, mezőgazdaság, infokommunikáció, és kihagytuk az oktatást, ami nagyon fontos. Újra van 40 ösztöndíjas vietnámink, ami azt hiszem, hogy az ország promóció szempontjából nagyon fontos. Ide kapcsolnám akkor az egészségügyet, ahol szintén az oktatás és a gyógyszerexport élénkítése az folyamatban van, és egy komoly lehetőség. Környezetiparról, víziparról beszéltünk, és hát nem utolsó sorban meg kell említenünk, hogy az év folyamán egy infokommunikációs cég aláírt szerződést Vietnámba, ami egy népességnyilvántartási rendszernek a kiépítése, ami szintén azt jelenti, hogy újra visszatehetjük a lábunkat Vietnámba, és azért az infokommunikációs technológiában azt gondolom, hogy a magyar cégek nagyon erősek. És utoljára, de nem utolsó sorban ugye a mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari együttműködések területét említeném meg, ahol mind az élelmiszertechnológia, mind az élelmiszerbiztonságnak a kiépítése, és nem elhanyagolható, hogy magyar árualapok, magyar kész élelmiszereknek a vietnámi exportjára is van lehetőség, hiszen ahogy említettem, a vietnámi piac az folyamatosan nő, a fogyasztói piacon egyre több terméket lehet elhelyezni.
És már nem nyitnám meg a beszélgetésben azt a részt, hogy de vajon megéri-e vagy lehet-e költséghatékonyan ilyen nagy távolságba élelmiszert exportálni, és még nagyon sok mindenről nem fog ma szó esni, de én mindenképpen szeretném, hogyha szó esne a vietnámi piac sajátosságairól, a helyi üzleti kultúráról, mert azt gondolom, hogy érdemes kihasználni azt, hogy egy olyan vendégül itt a stúdióban, mint Forintos Róbert, aki már évtizedek óta ismeri Vietnámot, otthon van Vietnámban, és talán pontosan tudja, hogy mire kell figyelni egy magyar vállalkozónak, hogyha megérkezik mondjuk Hanoiba, és akkor mondjuk egy nagyvárost említettem, és nem beszéltem mondjuk vidékről.
Ugye szerencsés helyzetben is vagyok, meg nem is, hiszen aki ott van 20 éve, pontosan nem tudja megfogalmazni, hogy úristen, mik is azok, hiszen én már ezen áttestem, ezeken a gyerekbetegségeken, mi az, amire felhívjam a figyelmet. De azért megpróbálom. Tehát az első és legfontosabb, hogy az ember próbálja meg a partnerét megfelelő módon kiválasztani, megfelelő módon kapcsolatot kiépíteni vele. Ténylegesen azzal a partnerrel kössön üzletet, aki ért hozzá, akibe hosszú távon megbízik. Nyugodtan mondhatom, hogy Vietnámba könnyen fog ilyen partner találni. Tehát Vietnámba jól működik az, hogy a személyes kapcsolatok hosszú távon működnek, én magam részéről is dicsekedhetek ezzel, tehát én nekem a jelen pillanatban is vannak olyan barátaim, akik segítenek az üzletbe, természetesen üzleti alapon, de maximálisan meg lehet bennük bízni.
Tehát akkor Vietnámban nem kell tartanunk attól, hogy átverik az embert azért, mert külföldi, vagy legalábbis jobban nem kell tartanunk, mint a világ bármely részén.
Jobban nem kell tartani. Tehát mindenhol kellettől tartani, de én azt gondolom, hogy ha az ember felépített, és ez azért nem egy-két hét, egy-két év alatt felépített egy jó kapcsolatot, akkor arra nyugodtan fog tudni támaszkodni hosszú távon. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy az üzlet az akkor jó, ha mindenkinek jó. És ez sajnos, ezt nagyon sokszor elmondom, nem csak Vietnám relációjában, hogy a magyar vállalkozók beleesnek abba a csapdába, hogy nem értik meg a másik félnek a gondolkodását, illetve nem értik meg, hogy hát ez az üzlet, ez akkor működik, ha őnek is működik, nem csak nekem. És ebbe van egy pici ilyen, mi európaiak, ők meg ázsiaiak, és néha ebbe van egy csapda a magyar vállalkozók részére, hogy ezt majd biztosan így el fogom tudni fogadtatni. Tömören összefoglalva, a vietnámiak nagyon jó üzletemberek, és ezt hagyjuk meg nekik ezt a felületet, és próbáljunk meg ezzel a fejjel gondolkozni, hogy egy üzleten mindenki jól tudjon keresni.
Azt hiszem egyébként, hogy ezt a fajta kultúrát itthon sem árt erősíteni. Az időnk az sajnos teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Forintos Róbertnek, a magyar vietnámi üzleti tanácselnökének, hogy vendégünk volt. Kérem, hogy egy későbbi időpontban folytassuk ezt, mert szerintem nagyon izgalmas volt.
Én köszönöm a lehetőséget, remélem, hogy nem nagyon kalandoztunk el, de hát Vietnám az egy nagy kaland, úgyhogy nagyon szívesen állok rendelkezésre máskor is. Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. a Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.